Az a kérdés, hogyha engem megtagadnak a barátaim, én akkor meg kell tagadjam őket. Csak azért, mert ők engemet megtagadnak, vagy ellenem fordulnak, én meg kell tagadjam őket. Két kedves barátomról van szó. Az egyikük azt mondta, hogy el akar tőlem távolodni. Ő úgy érezte, hogy Isten el akarja őt távolítani tőlem. És gondolkodás nélkül a másik barátom azt mondta neki, hogy én az én barátaimat el nem hagyom. Ezt ő magáról mondta. Én a barátaimat el nem hagyom. Hogyha ők engemet el akarnak hagyni, azt ők megtehetik. De én nem hagyom el a barátaimat. Eszembe jut az Úr Jézus története, akit az összes barátja elhagyott. Amikor tudta, hogy milyen sors vár rá, akkor neki is voltak félelmei, mint bármelyik embernek. Isten megengedte, hogy élje át azokat a félelmeket, amiket mi is átélünk, átélhetünk. És arra kérte az ő barátait, hogy ne aludjanak, vigasszanak vele együtt. De az Úristen másképp rendelkezett. Szembesülni kellett azzal Jézusnak is, hogy az ő barátai képtelenek. Ők még képtelenek arra, amire ő hivatott. Ők azt nem tudják befogadni, nem tudják megemészteni, nem tudják felfogni. Még a hozzá legközelebb álló tanítvány sem, Péter sem tudta befogadni. Tehát elhagyták őt, nem virasztottak vele, egyedül kellett szenvedjen a szenvedés kertjében. Sőt, a legközelebbi barátja, Péter, aki először hallotta a lelket. Péter volt az, aki először hallotta Istennek a lelkét. Még ő is megkísértette őt, nemhogy segített volna neki, hanem megkísértette őt, hogy Mester, nem kell lesz, megtörténjen veled. És azt mondta neki, hogy távozz tőlem, Sátán, mert te nem gondolsz Isten dolgaira, te csak az emberek, a test dolgaira gondolsz. Tehát egyedül maradt, Péter megkísértette, és tudta azt is Jézus, hogy Péter megtagadja őt háromszor egymás után. És elmondta neki. És Jézus nem tagadta meg Pétert, nem tagadta meg az apostolokat, hanem azt mondta nekik, hogy a Sátán kikérte őket, de imádkozott értük, hogy ne fogyatkozzon meg az ő hitük. És csak azért, mert ők nem értették, hogy ő mind megy keresztül, nem tudtak vele lenni egyszerűen, és hát megtagadták őt, a cselekedetükkel megtagadták őt, nem tudták őt követni, ő nem tagadta meg az apostolokat. Imádkozott értük, hogy Isten tartsa meg őket a nehéz percekben, amikor a pásztor megveretik, és ugye a bárányok szétszilednek. És tudjuk jól, hogy az ember az olyan, a testi ember, hogyha őt megtagadják, akkor ő is úgy gondolja, hogy akkor hát viszonzásul ő is meg kell tagadja azokat, akik őt megtagadták. Ez a test, ilyen az elme, ilyen az agy, az emberi gondolkodás. Én sem vagyok különb. Emlékszem, hogy ami történt az elmúlt években, amikor kezdett valamennyire számomra is körvonalazódni, hogy mi történik, amit első perctől én sem értettem, nem foghattam fel, akkor meg voltam kísértve a haraggal, meg voltam kísértve azzal, hogy gyűlöljem az én barátomat, hogy azt tette, amit tett, és ha hiszek, ha nem, nem tudtam gyűlölni. Én tudtam volna, akartam gyűlölni, de az Úristen nem hagyta. Az a lélek, aki engemet is meglátogatott, csak aki velem van, aki tanít, nem engedte, hogy gyűlöljem, engedte, hogy meglássam, mi történt. Engedte, hogy meglássam, hogy mi az én részem az egészben. Engedte, hogy kapjak egy átfogóbb képet arról, ami történik. Azt azonban az Úristen nem engedte, hogy haragudjak a barátomra, sőt, többször elém hozta, hogy fohászkodjam érte, és most is kívánok fohászkodni érte is, az ő kedves testvéréért is. És akkor most röviden elmondanám a történetet, a történetünket. Nagyon tömören fogom mondani, mert nyilván másképp nem tudnám elmondani. Sok minden történt. Több mint 10 évvel ezelőtt úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy engemet megszólított, elhívotta az élet keskeny útjára, és az nem volt könnyű. Meggyőződésem, hogy neki sem volt könnyű, nekem sem volt könnyű. Én is testi ember vagyok, bűnös ember voltam, benne a bűnben, a testőrmökben nem volt könnyű. Annyi erényem volt, az Istentől kaptam ezt is, hogy a szívem mélyén vágytam az igazságra nagyon. De nagy nehezen elindultam, botladoztam, elestem, felkeltem, vissza csöppentem a világba, vissza a paráznaságba is. Többször beszéltem erről is, megvallottam. De az Úristen hűséges volt. Látta, hogy hogyan állok én a testi dolgokkal és a lelki dolgokkal. Megengedte azt is, hogy elbukjak. Ára volt, fájdalom, gyötrődés, vívódások, rémálmok, minden. Erről sokszor beszélhettem. És úgy igazából akkor indult intenzívebben az útunk, amikor elkezdtük olvasni közösen az írást. Korábban én olvastam, olvasgattam, de amikor úgy volt kedves az Úristennek, hogy lehettek olyan barátok, akikkel tudtuk együtt olvasni, hát némelyek ők elhagytak, ugye, akik csak érdekességképpen olvasták, vagy jöttek el ezekre a találkozókra, amikor olvastunk a Bibliából, azok úgy elmaradoztak, akiket komolyabban érdekelt, azok maradtak. Tehát néhányan olvasgattuk, végül Levikével maradtunk, akivel gyakrabban felolvastuk a Márk evangéliumát. Kezdtem a Mátét egyedül, aztán azt is Levikével folytattuk. Márk evangéliuma, János evangéliuma, leggyönyörűbb fel van téve YouTube-ra, meg lehet hallgatni. Teljes sorozat, olvastuk, és közben elmondtuk azt, amit kaptunk ajándékba mindenható Istentől. És olyan dolgok kezdtek történni, amire mi sem számítottunk, mi csak, mint két gyermek. Azt sem tudtuk jóformán, miről beszélünk, csak mondtuk azt, amit adott a mindenható Isten. És az ő szava behatolt embertársaink szívébe. Csodálatos dolgok történtek. Jöttek visszajelzések, hogy emberek kezdték meghallani és megérteni, miről beszélünk. És hát ez az elején még szinte egy olyan szórakozás volt számunkra, tehát volt örömünk benne, tényleg jó volt. De igazit mi is tehát olvastuk, de nem fogtunk fel mindent, ami oda le volt írva. És persze nem volt minden igaz ránk, sőt, hogy igazából minket is megvádoltak azok a kijelentések, amiket kaphattunk Istentől. Egészen pontosan nem is megvádoltak, hanem szembestettek azzal, hogy mennyire nyomorultak vagyunk mi is. Meg vagyunk kötözve ebben a testben, a testiségben, a földhöz ragadtságban. De az Úristen megáldotta a beszélgetéseket, találkozásokat, a felolvasásokat, és még jöttek, ugye, akadtak még barátok, néhány, nem sokan voltunk, néhánya, akik így néha így beszélgettünk, találkoztunk, Skype-on beszélgettünk, és jöttek látások, kijelentések, gyönyörűséges volt minden. És ugye hát mindent a maga idejében. Arra is volt áldás, hogy beszélgessünk többen, volt, hogy többen beszélgettünk, és mindenki megosztotta azt, amit kapott az atyától is. Hát történt az alakulás a mi lelkünkbe. Ez a javunkra volt az elején, aztán az Úristen kezdte jelezni felénk, hogy most már ideje mindenkinek picit különvonulnia, hogy kapjon személyesen eledelt tőle. És tehát úgy látta, hogy most már mindenkinek, tehát ő adja az ő lelkét, az ő szavát, az ő kijelentését majdnem korlátlanul, tehát bőségesen, és azt akarta, hogy mindenki a maga helyén végez az ő dolgát, beszéljen, ossza meg az ő bizonságait, és ez történt is. Voltak persze akadályok, nem volt zökkenőmentes, ez az út nem fenéki tejfel, azt el tudom mondani, de olyan békesség van, amit ember korábban nem, tehát testben nem tapasztalhat meg az ember. Tehát dicsőséges volt. És hát jött a Covid. És akkor tényleg szinte azt kell mondjam, hogy mintha megszállottá váltam volna. És sőt, még a barátom is, mert voltak közös beszélgetéseink, és őt is igencsak tűzzel tudta használni mindenható Isten, tehát ő sem fogta vissza azt, amit adott a mindenható Isten neki. Dicsőséges volt. Egyre több visszajelzés jött a hallgatók részéről, hogy az Úristen megérintette a szavaink által, és ők is kaptak megértéseket, kaptak elhívást, kaptak álmokat. Olyan dolgok történtek, amiről korábban mi nem is hallottunk jóformán, tehát teljesen zöldfülűek voltunk. Annál is inkább, hogy nem voltunk benne. Tehát tudtommal, engemet katolikusnak kereszteltek, nem tudom, hogy egyikinek volt-e, vagy más vallás azon kívül. Fogalmam sincs. De úgy tudom, hogy nem volt neki sem más vallása, de nem, most már nem ők, úgy igazából semmiben sem biztos. Fogalmam sincs. Majd hát egyszer elmondja, hogyha volt neki még más is. Szóval nem igazán volt nekünk ismeretünk, így mindent, majd hogy nem a zéróról kezdtünk. Nagyon sok megértést kaptunk, ami eltért azoktól a standard keresztény, mondjam azt, megkövesedett dogmáktól, amiket tanítottak, vagy tanítanak különböző gyülekezetekben. Tehát a megértéseinket azokat nem másoltuk. Noha persze kaphatunk is inspirációt néhány bizonságtevőtől, mert én is hallgattam néha bizonságtevőket angol nyelven, Amerika meg Anglia, meg akiket Isten megérintett, és meghallgattam, hogy miken mentek keresztül a New Age-ből, akik kijöttek meg különböző bizonságokat, tehát az mindenképp inspirált. De jöttek olyan megértések a Biblia alapján, amikkel korábban nem találkoztunk, sőt, volt olyan, hogyha hallgattunk egy, például én is meghallgattam egy-két Raisinger videót, és szimpatikus volt, azt kell mondjam, szimpatikus volt, de az Úristen azt sem engedte, hogy tehát nem kaptunk a békességet, hogy most akkor folyamatosan hallgassuk őt, vagy bárki mást, hanem ő adott nekünk, eledelt, felszolgált nekünk, ami a szalunknál a mindenható Isten felszolgált, adta a megértéseket. Szóval jött a Covid hirtelen, és hát emlékszünk, hogy milyen volt főképp Romániában, olyan volt, mint egy ilyen, nem is tudom, minek nevezzem. Tehát itt teljesen komolyan vették a kiállás tilalmat. Az utcákon nem voltak emberek. Kísértett várossá vált Gyergyószent Miklós. Rendőrkocsik járkáltak az úton, és az emberek féltek. És ekkor volt az, hogy tényleg torkom szakadtából ültöttem. És én is megijedtem az elején. Meg is vallottam, hogy én is megijedtem, hogy vajon megőrültem, de az történt, hogy mindig volt békességem. Úgy aludtam, mint a kisbaba éjjel, de ültöttem, emlékszem egy alkalommal, vagy nem is egy alkalommal, több alkalommal, a mezőben, tényleg a pusztában, ott sétáltam lesfél a telefonnal, és torkom szakadtából ültöttem, ami a csövön kifért. És egy alkalommal a bevásárlóközpontnak a tetejéről a reflektorokkal bevilágítottak a mezőbe, hogy megnézzük, hogy mi történik, hogy ki üvöltözik ottan. Hát én voltam az. Ilyen dolgok történtek. És azokat a szavakat, azokat a tartalmakat a Úristen használta. Nagyon sok megértés jött, nagyon rengeteg megértés jött. Kemény jelentések, álmok, nem csak általam, mindannyiunk által, akik úgy beszélgettünk ugye az elején, hát akik ugye így a szerejtől úgy együtt voltunk, mint barátok, és beszélgettünk Levike Tibor, Kinga, Kornélia és én. Aztán ugye még jöttek is, jöttek mások is, mentek is, de így többnyire így voltunk az elején főképp. Néhányan. Sok megértés jött, és főképp, amikor beszéltem, tehát azt tapasztaltam meg, és erre bátorítottam én mindenkit, hogy nem kell várni azzal, hogy akkor értsd meg, és akkor aztán majd beszélsz róla. Nem, ez hülyeség, ez bullshit. Tényleg ez felejtős. Én a legtöbb megértést akkor kapom, amikor beszélek. Előtte én nem agyalok, nem gondolkodok. Elkezdek beszélni. Amikor érzem, hogy kell beszélek, elkezdek beszélni, és közben a magaslágos Isten adja a megértést, hogy ne kelljen agyaljak, ne agyból beszéljek, hanem lélekből, lélek által. Ezeket a tartalmakat az Úristen használta arra, hogy hogy megtör szívű embereket és betegeket megérintsen, és felhívja a figyelmet arra, hogy ő létezik, ő él és beszél. Valóban volt Jézus valamikor itt a Földön, volt egy Jézus, és ő valóban meghalt, és nem csak meghalt, hanem fel is támadt. Tehát van bűnbocsánat, van újjászületés, és erről beszélgettünk, szinte minden anyagban erről beszélgettünk, különböző megközelítésből. Az Úristen használta ezeket a tartalmakat, és egyszer megtörtént az a csoda, hogy hallottam, hogy a kedves barátomnak, a kedves testvérét is az Úristen megérintette, és a szavaink által ő is kezdte hallgatni az evangéliumi beszélgetéseket, ugye amikor olvastuk az evangéliumot, és beszélgettünk arról, és az Isten az ő szívét is felpújtotta, megvallotta, hogy ő is félt, nem tudta, mit csináljon, nem tudta, hogy mit évő legyen, nem tudta, miről szól az egész Covid, meg hogy hogy lesz, meg mint lesz, meg az oltásokkal. Tudtommal nem vett fel semmilyen oltást, mert az Úristen jó időben szólt hozzá, ő Krisztina, egy nagyon kedves, nagyon gyermetek szívű fiatal hölgynek ismertem meg őt, hát én gyermeknek láttam, hogy Isten kegyelme által gyermeknek láthattam. És ő is örült annak, hogy hallhatta a mi szavainkat, és ő is elmondta, hogy Isten hogyan vezeti őt. Gyönyörűséges dolgok történtek. Tehát igazából fel sem fogtuk, hogy mi történt, mi csak beszéltünk, és mondtuk azt, amit az Isten a szívünkre helyezett. Ez történt a Covid időszak alatt. És egyre több visszajelzés jött, hogy a félelem az apadt, ugye, akik hallgatták a beszédeinket, és jött a vigasztalás, Istennek a vigasztalása, az ő bátorítása, az ő elhívása, nem csak számunkra, hanem kedves agatók számára is, tehát többen úgymond ráléphettek a keskeny útra. Nem mindenkit ismerünk, csupán néhány emberrel találkoztunk, meg volt alkalmunk beszélni, tehát nem volt ilyen, az elején volt egy-két ilyen baráti összejövetel, tudom én, kint az erdőn, vagy tehát ilyen lazább, akkor ugye még úgy voltunk is, hogy egyik lábunkkal a világban, a testben, más lábunkkal meg szerettünk volna az életnek az útján járni. Kb. Így voltunk. És hát azt kellett megértenünk, hogy mindennek meg volt a helye és az ideje. Isten még azt is megengedte nekünk. Egyből nem adta oda nekünk a legkeményebb eledet. És egyre több visszajelzés jött. És így ismerkedtünk meg néhány emberrel itt Erdélyben is, itt Erdélyországban, meg Magyarországon is, akik hallgattak bennünket, és elmondták ők is, hogy velük az Úristen milyen csodákat tett, és hallgatták a kiáltószót, és hálásak voltak, és megismerkedtünk velük. Nagyon ritkán találkoztunk, tehát én jóformással nem jártam. Én éveken keresztül jóformással nem jártam. Én itthon voltam Gyergyóban. Nem is éreztem a hívást, de valahogy úgy arra volt békességem, hogyha meglátogattak, akkor ugye megadta atyánk a vendégszeretetnek a kegyelmét nekünk, édesanyának is, nekem is. Tehát mindenki szívesen volt látva, akik meglátogattak, és voltak tényleg jó beszélgetések. Na, hát most nem mondhatom azt, hogy az olyan volt, mint Jézus idejében, olyan volt, amilyen volt, de az biztos, hogy az mindent Isten megáldotta. Dicsőséges dolgok történtek. És hát a visszajelzések is, beszéltünk mi mindenről. Tehát teljesen gátlástalanul, pofátlanul, ami jöttek visszajelzések, bizonságok, megosztottunk mindent, amit küldtek nekünk, azt is megosztottuk. Szent Györgyről, ugye, Csíkszeredából, Udvarhely környékéről, tehát az itt voltak itt, ugye Székelyföldön is, meg Magyarországról is, bizonságokig, és tényleg csodálatos dolgok történtek. Most én ezt nem tudnám felsorolni, mert rengeteg van, hála Istennek, rengeteg van. Tehát nagyon sokáig kéne itten beszéljek, tehát szerintem nem bírnám egy után, biztos nem bírnám, hogy beszéljek, mert sok volt tényleg, sok dicsőséges dolog volt, amik történtek, amiért hatalmas hála van a szívemben. És nem szeretném sohasem elfelejteni, hogy milyen hatalmas dolgokat tett a mindenható Isten velünk. És a kedves barátom testvére is, ő is, hát kemény megpróbáltatások történtek vele, ugyanis amikor ő úgy döntött, hogy nem a, nem a híreket választja, nem a média tartalmakat választja, nem az oltást választja, hanem Istennek az oltalmát, akkor ugye az ő családjában az akkori férje neheztelt rá, bántalmazta is őt, nem csak szavakkal, hanem fizikailag, tehát tetlegességre is sor került, és ez a kedves hölgy, Krisztina, ő annyira meg volt telve a mindenható Istennek a jelenlétével, az ő lelkével, az ő vigasztalásával, hogy nemhogy haragudott volna az ő férjére, hanem imádkozott érte. A férje beadta a vállópert, ő nem akart elválni egyáltalán. Nem akart elválni. Tehát minél több rosszat kapott az ő férjétől, ő annál több jót adott neki. Ez valóságosan megtörtént. A tárgyaláson mindenféle hamis váddal illették őt, illette őt a volt férje, tehát mindent meg akart ragadni, hogy őt kicsinálja, de ő, tehát mindenki láthatta, az esküdszék, a bíró, több tárgyalás volt, mindenki láthatta, hogy ezt a fiatalasszonyt az Úristen erősíti meg. Nem voltam én ott, nem volt ott az ő testvére sem, igazából neki nem volt szükséges senkire. Őt személyesen a mindenható Isten erősítette meg az ő lelke által. És általában minden pert nyert, nem azért, mert ő nem akart nyerni, hogy igazából, tehát nem volt neki semmilyen célja. Neki a célja az ott, hogy legyen meg Istennek az akarata, és nem rejtette el a tárgyóteremben sem, hogy ő kinek adta oda az életét, és ki gyógyította az ő lelkét, kivigasztalta őt meg, kiadta neki a bátorságot. Tehát ő általa azt kell mondjam, hogy az esküdszék, a bíró és mindenki hallotta Isten dicsőségét. Tényleg ez történt. Tehát erre mondja az írás, hogy az Úristen megdicsőül az ő gyermekeiben. Krisztinában a mindenható Isten megdicsőült. Sokan azáltal jutottak hitre, hogy hallották az ő történetét, vagy azáltal erősödtek meg a hitükben, hogy hallották az ő történetét, hogy ő hogyan viseli a megpróbáltatásokat. Tehát amik történtek, az minden gyönyörűséges volt. Tényleg. Nem volt neki szükséges semmilyen emberi segítségre. Én sem beszéltem, tehát nagyon ritkán találkoztam én vele, tehát tudom én, néhány havonta, vagy tehát úgy, igazából nem volt ilyen gyakori beszélgetéseink így, kivéve, amikor a Skype-on beszélgettünk így gyakrabban, néha ő is bejött a beszélgetésbe. De nem, tehát nem mondhatta bárki is, hogy ő most akkor manipulálva van, vagy irányítva van egy másik ember által. Persze a jegyzőkönyvben minden belekerült, a kiáltószó is, meg minden. Próbáltak vádolni mindent, de nyilvánvalóvá vált, hogy őt nem egy ember segíti, nem Bodó Attila és nem is az ő testvére Levike, hanem őt a mindenható Isten segíti. És dicsőséges volt emberek, tehát még visszagondolni is gyönyörűséges. Gyönyörűséges tényleg, amik történtek. És tehát hangsúlyozom, nem akart ő elválni, imádkozott az ő férjéért. Persze nem ment bele abba, amibe próbálta a férje őt belekényszeríteni, mert a férje félt ugye a Covid-tól, félt a vírustól, tudtommal meg. Ő pedig nem félt, tehát ő nem akart belemenni ezekbe a dolgokba egyáltalán. Tehát ő szó szerint megélte azt, amiről Jézus beszél, hogy imádkozottak az ellenségeitekért. Ő imádkozott a kedves férjéért, aki őt vádolta, és mindenféle rossz dolgot hozott fel ellene. Tehát ez történt Covid időszakban, meg utána, amikor ugye a válás történt. És utána hát nem találkoztunk annyira gyakran, nem igazán tudom, hogy kinek merre alatt az útja, tehát én nem akartam senkit sem kontrollálni. Nem volt, sosem volt gyülekezet, ilyen gyülekezet, vagy valamilyen vallási, nem tudom én mi. Levikivel gyakrabban találkoztunk, többször beszélgettünk, de ezen kívül nem igazán. Még a Skype-on néha beszélgettünk a magyarországi barátainkkal is. Ezek történtek. Közben ugye ottan még, igen, volt az, amiről beszéltem az előző videóban. Szeretném hangsúlyozni, kedves mindenki, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ő nem a Az egészségesekért jöttem, a betegekért, az olyan betegekért, mint én és bárki más, aki hajlandó belátni, hogy beteg, és segítségre van szüksége, ugye, lelkileg, vagy bármilyen módon, ugye, meg van terhelve bűnökkel, vagy bármivel. Tehát én, amit megérthettem, amiről beszéltem az előző felvételben, hogy új istenek Budapesten, meg az üzenet Ágnesnek a kettő ugyanaz, én azt kívántam nem nehezteléssel mondani, hanem egyszerűen elmondtam a tényeket, hogy mik történtek. És most ez a felvétel arról szól, hogy volt az a Krisztina, akit megismerhettem Isten kegyelme által, akit az Úristen tényleg megmentett, és felemelt, és tanított. Ez a fiatal hölgy, ő örömét lehette abban, hogy úton útfélen tényleg szeretetteljesen, kedvesen beszélt az embereknek arról, hogy mit tett vele a mindenható Isten az Úr Jézus szava által. Valláson kívül, teljesen szabadon, a munkahelyén is beszélt ezekről a dolgokról, sőt, örült, érezte, hogy már őt nem érdekli a munkahelye, különösebben, tehát ő nem akar így pénzét dolgozni, vagy tehát már nem a megélhetés motiválja őt, meg a pénzszerzés, hanem egyszerűen ott van a munkahelyen, és látta, hogy Isten használja még a munkahelyét is, hogy tudjon beszélni az ő klienseihez. Mert azt nem talán, hogy hívják, manikűrös, gondolom, körmököt, körmös volt. Ilyen munka foglalkozott. És közben némelyek azért jártak hozzá szívesen, mert örömmel hallották, amiről ő beszél. Adja bizonságot teszem minden attól Istenről. Tehát dicsőséges volt tényleg minden. Utána tudtam, a történtek ott is megcsúszások, ugye férfi paráznaság, meg ilyenek. Utána az Úristen, mivel hogy ugye a testújból a képbe jött, megengedte neki azt, hogy kerüljön egy olyan ember az ő életébe, aki nem csak... Most ezt én úgy mondom, ahogy láttam, nem voltam közöttük, nagyon ritkán találkoztunk, ha találkoztunk is. Tehát nem tudom, hogy mi van a színfalak mögött, mi volt egészen pontosan, fogalmam sincs. Az én megítélésem szerint egy olyan embert rendelt mellé a mindenható Isten, megengedte ugye a test miatt, a testi dolgok miatt, megengedte, hogy legyen akkor egy párja. És nem csupán megengedte, hanem még meg is áldotta őket egy kis babával, aki nemrég született. És hangsúlyozom, nem ismerem, de ahogy láttam, nem tudom nagyon elképzelni, hogy egy hitvány alak lehetett volna. Most biztos, hogy nem értett mindent, elképzelte nem értett mindent úgy, ahogy talán az ő kedves felesége, ugye, Krisztina, vagy hogy valaki ezen az után indul, vagy egyáltalán hall erről a dologról, biztos egyből nem fogja úgy érteni, ahogy mi értjük, vagy ahogy az érti, aki már korábban ezen az úton van. De mire int a mindenható Isten? Arra int, hogy legyünk türelmesek és imádkozzunk. Tehát, hogyha még ha ütötte, verte volna, vagy bántalmazta volna, akkor is, ugye, azt mondja mindenható Isten Pál apostol által, az ő gyermekei által, az Úr Jézus által legyünk türelmesek, ugye, azt mondta Zákeusnak, hogy mivel ő befogadta az igazságot, tehát az egész ház kegyelmet kapott, Pál apostol szintén erről beszél. Tehát ezt javasolja mindenható Isten, semmiképpen nem a válást, azt mondja, hogy mindenki maradjon úgy, ahogy őt Isten elhívta. Na, tehát ugye volt a paráznaság, meg úgy érezte, hogy szüksége van férfira, Isten megengedte. Nem akarta, ő ezt nem akarja, de megengedi, vagy mondja Pál apostol, tehát megengedi a mindenható Isten a testét. De ugyanakkor, hogyha az ember belemegy ebbe a dologba, akkor tudnia kell, hogy ő valamelyest törvény alatt van. Ezt amúgy Pál apostol megírja, le van írva. Nem tudom már pontosan, hogy hol el lehet olvasni. Én sem tudok újat mondani. És akkor történt az, hogy tehát mert találkoztam a fiatal emberrel, aki a Krisztina párja volt, és a gyermek édesapja. Találkoztam a fiatal emberrel, nem láttam egyáltalán rossz embernek, sőt, azt láttam, hogy fogékony ő is. Most lehet, hogy nem úgy fogta az adást, mint valaki, aki már ezen az úton van régebb. Lehet, hogy neki is még szüksége volt a megtöltetésre, talán megkapta, vagy megkapja, Isten tudja, nem tudom. De az Úristen ugye azt javasolja, hogy legyünk hűségesek, maradjunk úgy, test szerint mi azért vagyunk, akivel összekötöttük az életünket. Ráadásul Isten meg is áldotta, egy magzatta őket. Ez történt. És akkor jön ugye a képbe ez a budapesti dolog, hogy elkezdik a barátomat uszítani ellenem, és azok ellen, akik nem csupán kaptak Istentől ajándékot, hanem úgy érezték, hogy van békességük arra, hogy megosszák azt, tehát bizonságot tettek élőben is, ugye, vagy tesznek mai napig is, tehát meggyőződésem, hogy vannak bizonságtők, akik az interneten, hogyha nem is aktiválnak, de élőben beszélgetnek embertársaikkal, Isten dolgairól. Némelyek élőben tettek az interneten bizonságot, a Facebookon, YouTube-on, és volt áldás erre is, és arra is. És akkor megjelent ez a... Én elmondtam azt is, hogy én is be voltam csapva, tehát én jó hiszemű voltam, egyszer-kétszer beszélgettem ebben a hölgyel, az Ágnessel, R. Ágnessel, tehát tisztázzuk, R. Ágnessel. Beszélgettem én is vele néhány alkalommal, mondta, hogy a hídgyülekezetéből jöttek ki, és én tényleg azt gondoltam, hogy őket is akkor Isten megérintette is, és megértették, hogy nincsen szükség vallásra, nincsen szükség emberi irányításra, emberi hierarchiára nincsen szükség, meg ilyenek. És azt mondtam az előző felvételben is, az a hölgy elmondta, hogy egy alkalommal a gyermeke, így, hogy ránézett az anyukájára, most nem tudom, hogy mondjam én, egy csúnya lényt látott benne, vagy mellette, vagy mögötte, vagy valami ilyesmi, egy csúnya lényt látott. És akkor ezt úgy annyival láttam, osztam én, hogy hát bizonyára az a szellemiséget, ugye azt látott a gyermek, amit ő magával hozott a híd gyülekezetéből. Én nem gondoltam volna, hogy most az a szellemiségűt továbbra is megkötözve tartja. Néhány alkalommal beszélgettünk, utána aztán ők úgymond kezdtek ilyen érdekes módon gondolkodni, kezdtek úgymond az internetes bizonságtétel ellen beszélni, és leszálltak az internetről, meg másokat is arra kezdtek motiválni, hogy szálljanak, hagyják le el az internetet, megkerestek embereket, és arról beszélgettek, hogy a sátán túl van az internetes bizonságtétel, meg ilyenek. Elég duradó dolgok tűntek, és én is meg voltam kísértve. Én, tehát azt kell mondjam, hogy bárcsak nagyobb lett volna az én hűségem, az Istennel szemben jobban tisztában láttam volna mindent, tudtam volna jobban úgymond harcolni, meg egyértelműen felépni. Én is meg voltam kísértve általuk, hogy le kell szállni az internetről, minden, és mivel én úgy hittem, hogy ők is, ugye, hát bizonságtevők, Isten gyermekei, ezért megszilleltem az ő szavukat, de amikor valahányszor a szavukat megszilleltem, akkor én elég rossz állapotba kerültem. Tehát volt olyan, hogy kaptam Istentől kijelentéseket, és nem tudtam beszélni, tehát ágyba kerültem. És akkor el kell döntsem, akkor most én emberre figyelek, rájuk figyelek, vagy pedig arra figyelek, aki engemet megmentett, elhívott erre az útra, és vezet ezen az úton. És akkor döntöttem, hogy arra figyelek, aki elhívott erre az útra, és bizonyára ő, ha bármi van, ami fontos, az számomra kijelenti, és nem kell én emberekre figyeljek, értelemben, hogy akkor most valaki, akivel egyszer néhány alkalommal beszélgettem, ő elkezd nekem úgy dirigálni Isten nevében, mint hogyha közlegény lennék egy kaszárnyában. Na, ő ezt csinálta sokakkal, és szégyellem, ez van. Ennyire futotta az én hitemből, az én Istennel szembeni hűségemből, tehát nem tudtam eléggé harcolni. Némelyek, akik figyeltek az ő szavára, letölték a bizonságaikat, aztán később rájöttek, hogy tévedtek, meg visszajöttek az internetre, YouTube-ra, és hát ugye azt már elmondtam az előző felvételben, hogy mi történt a barátommal, tehát egy olyan karanténbe kezdett bele, karanténbe, meg egy ilyen bőjtbe, ami az ő hatásokat történt, mert ők azt mondták, hogy ők nem esznek semmit, a férje ott hagyta a munkát, nem dolgoznak pénzét, nem dolgoznak a sátának, meg ilyenek. A gyermeküket éheztették, és ezzel hivalkodtak, tehát szó szerint ezt ők kijelentették a YouTube-on, hogy a gyermekük is éhezik, és nincs, amit megegyenek, meg ilyenek. Tehát, és akkor mi ilyen emberi jóságból talán? Tehát voltak, akik ugye küldtek nekik pénzt, hogy azért ne éhezzenek, mégis hogy néz ki, hogy éheznek. Jelzem, hogy egészséges, épp egészséges férje van, de teljes mértékben leuralta őt az asszony. Tehát ott szerintem nem labdába se tudod rúgni a férfi. Tehát ők egy ilyen döntést meghoztak, és azzal hivalkodtak, hogy ők áldozatot hoztak Istennek, hogy ők lemondtak mindenről Istenért. És akkor erre próbálták motiválni a kedves barátomat, Levikét is, hogy ezt csinálja. És akkor ő karanténban vonult, tőlem eltávolodott, és én akkor sem láttam tisztán, sajnos. Próbáltam azt gondolni, akkor ez tényleg Istentől van, de ugyanakkor elmondtam neki, hogy figyelj meg, én ezt azért nem értem, mert így, ahogy mondott, hogy eléggé kínlódsz, megszenvedsz, tehát fogcsikorgatva csinált ezt a böjtöt, ki is törött a fogából. Én is böjtöltem, de nem akartam böjtölni engemet, nem emberek hívtak böjtölni, hanem ezt adta az Úristen. Amikor én nem ettem 3 hétig, akkor nem azért nem ettem 3 hétig, mert én azt úgy terveztem. Egyszerűen ezt adta minden az Úristen, és nekem volt békességem, volt örömöm, olvastam a Bibliát is. Öröm könnyeim voltak. Mondom, amit te csinálsz, azt te erőből nyomod. Tehát te vallottad meg, hogy te ezt erőből csinálod, saját erődből. És mondom, hogy nem kellett volna, nem kéne rájuk hallgass, hanem inkább, hogy Isten vezessen. De ez történt. És akkor ugye a bőtben ő velem nem beszélt, de ezekkel az emberekkel, a budapestiekkel ő beszélt rendszeresen, és teljesen leuralták az elméjét. És az történt, hogy a Krisztinának a férje, nem tudom pontosan, nem, vagy teljesen mindent nem tudok pontosan, de nem is az a fontos. Tehát voltak ott olyan rések, amikor, mit tudom, neki dolga volt, vagy nem volt éppensége otthon, akkor gyakrabban találkozott Krisztina az ő kedves testvérével, aki azt a szellemiséget, amit kapott Ágnestől, azt rátette Krisztinára. És arra jutottak, hogy az ő vőlegénye, akitől ugye várandós volt, őt hátráltatja a lelki úton, meg ilyenek, el kell hagyja őt, meg ilyenek. Ki akartak menni Budapestre, mert ez az Ágnes, az R. Ágnes arról beszélt, hogy a világ vége húsvétkor, és csak 4 menekülhetnek meg. Közben ugye az előző fejtelben is elmondtam, hogy a barátomat Levikét porig alázták, tehát durván megalázták. Azáltal, hogy azt mondták neki, hogy csak ők tudták megcsinálni azt, amit Isten kért tőlük. Hát azáltal, hogy éheztek, és ugye elhagyták a munkahelyüket, és éheztek, és a gyermeket is éheztették. Levike megpróbálta megcsinálni, de neki nem sikerült. Tehát szinte károsztották már őt is. Annyira megjött ő alázva, hogy ahhoz, hogy ő kapjon egy, mondjam azt, egy ilyen feedbacket, tehát ő teljes mértékben alárendelte magát ennek az asszonynak, ennek a, akiben a Jézabel szellemisége van, a Jézabel szellemisége által manipulálja az embereket arra, hogy pénzt adjanak neki, mert másképp meghalnak, meg másképp pokolba jutnak, meg ilyenek. És a Krisztina, akiről beszéltem az előbb, aki őszintén tudott imádkozni a férjét, aki őt bántalmazta, és a bíróságon is megvallotta őszintén, hogy nem haragszik a férjére, nem akar ő elválni, egyáltalán imádkozik érte. Az a nő elhagyta a férjét, elhagyta a hülegényét, és egy olyan terv volt, hogy kimennek Budapestre, és ott fogják majd megszülni a gyermeket. Tehát úgy teljesen lelépnek, hogy ne kéne a gyermeket, úgymond, anyakönnyűvezzék. És arról, hogy Istennek erről mi a véleménye, arról szerint beszélgettem, ugye Pál apostol elmondja egyértelműen. Lényeg az, hogy beszélgettem a Krisztinával. Amíg beszélgettem, addig csak döbbenet volt rajtam, hogy az elméjét teljesen leuralta az Ágnes. Tehát olyan volt, mint hogyha mondom, hogy meglek szépen mondd el, hogy neked az Úristen mit mutatott rólam, mondd el, hogy te mit kaptál személyesen rólam. És egy szót nem tudott mondani. Azt mondta, hogy most semmire nem emlékszik. Mondom, hogy neked el tudom mondani, hogy két álmot adott nekem az Úristen veled. Az egyikben azt mutatta, hogy idegen szellemiség van a házadban, felfordulás van a házadban, és ez amiatt van, hogy parázanságba estél, ugye elhagytad a férjedet, emberekre hallgattál, és szembe ment Isten szavával. És a másik álomban pedig azt láttam, hogy Isten meggyógyít téged, hogyha abba adod a mutogatást, ha nem fogsz emberekre hárítani, és meg fogod látni, hogy mit tettél, Isten megbocsájt mindent, és meggyógyít téged. A harmadik gyermeket visszaadja, mert elvették a két gyermekét emiatt. Ami történt, elvették a két gyermeket. Mert az apuka, hogy ő sem hagyta, és talán jogosan nem hagyta, hogy az anyuka azt csinálja a gyermekkel, amit akar. És amikor látták, hogy milyen állapotban van, így az ő elméje, nevetésének az elméje, a hatóságok elkobozták, és elvitték a két gyermekét tőle. Az a Krisztina, aki gyermekként, derűsen, teljes bizalommal, szeretteljesen megvallotta, hogy mit tett érte a jóságos Isten, hogyan adta vissza az élete értelmét, a reménységet. Ez a nő, ez a hölgy teljesen megváltozott. Egy ilyen érzéstelen szemét láttam benne, akinek az elmét teljesen leuralta ez a szellemiség. Ez az R. Ágnes féle szellemiség. Budapestről. Folyton csak arról beszélt, amit neki az Ágnes mondott, hogy tehát több eszámba beszélt, azt mondta, hogy négyen vannak összesen az egész földön, akik megmenekülnek, akik kedvesek Istennek. Csak négyen vannak. És mindenki más el fog veszni. Persze, hogyha lemondanak a vagyonukról, mindenki lemond a vagyonáról, és odaadja a vagyon nekik, akkor talán van esélyük, de másképp nincs. Tehát olyan dolgot hallottam, amit egyszerűen nem tudok felfogni az elmémmel, hogy ilyen létezhet. Nem tudom elképzelni, nem tudom felfogni, hogy, és attól tartok, hogy igen, van ilyen. Azt mondja Pál apostol, téveg is erejét bocsátja az Úristen mindenkire, aki kapja, aki hallott Istenről, az ő kegyelméről, de nem érdekli. Aki megkapta az ő kegyelmét, de azután is ugye visszamegy a világba. Embereknek próbál engedni, és elfordul Isten, tehát Isten szavától. Olyanok mondanak, hogy a Bibliát nem olvassák. A Bibliát bűnolvasni. Ötödik evangéliumról beszélnek. Emberek, ötödik evangélium. A Bibliát nem kell olvasni, meg ilyenek. És az ötödik evangélium az az, amit az R. Ágnes mond nekik. Én annyira le voltam döbbenve, mert én ilyet nem láttam, vagyis hasonlót láttam, de olyant, hogy valaki megismerte az igazságot. Az igazságot megismerte, és ilyen állapotba került, ilyet nem láttam én. Korábban, sosem. Le voltam döbbenve, amíg vele beszéltem, le voltam döbbenve. Amikor átmentem az édesanyjához is, vele is beszéltem, és láttam, hogy össze van törve az édesanyja, akkor egyszerűen zokogni kezdtem, sírni kezdtem, hogy jutottunk ide, hogy történhetett ez meg. Tényleg Isten könyörüljön rajta, nyomorult emberen. És mindannyiunkon. Emberek nagyon fáj. Hatalmas szomorúsággal tölt el, de van reménységem. Van reménységem, mert kaptam álmokat, amiben a mindenható Isten megmutatta, hogy körülbelül mi az ő terve, de ugye az ember kívánná már most látni, hogy az beteljesedjen. De most nem azt látom, hanem most, amit látok, az én testi szemeimmel az valami borzalmas. És próbálom azzal vigasztalni magamat, amit mondott a mindenható Isten Pál apostol szavai által, hogy akik őt szeretik, akik szeretik az Úristent, azoknak ő mindent a javukra fordít, tehát minden a javukra van azoknak, akik szeretik Istent. Ember nem tudja meggyógyítani őket, teljesen biztos, tehát hiába van bezárva a testvére a szanatóriumba, nem tudják meggyógyítani. Kezelik gyógyszerekkel, bármilyen eszközzel, bármilyen módszerrel, nem fogják tudni meggyógyítani. A gyógyulás csak Istentől jöhet, a magasságos Istentől. Csak ő veheti le ezt a szellemiséget, a téveg is erejét róluk, hogy meglássák, hogy mibe kerültek bele, és az a józanság lelke, Visszajön hozzuk valamiképp. Ezt emberként nem lehet megcsinálni. Teljesen biztos. Ez teljesen biztos. Imádkozni lehet. Bárki kérheti a mindenható Istent, aki ismeri őket személyesen, hogy mutassa meg, hogy mi az ő része ebben. Tehát hiszem, hogy ebben a jelenségben mindenkinek része van. Hiszem, hogy ebből a szomorú történetből a legjobbat fogja kihozni a mindenható Isten. Az ő számukra is, és mindenki számára. Hiszem, hogy amiről beszéltem az előző felvételben is ebben, ez nem csak itt történt, hanem vannak ilyen kisebb közösségek, akár vagy vallások Magyarországon és a világ minden táján, ahol ez történik, ahol egy ember úgymond ennyire átveszi az irányítást Istentől az emberek elméje fölött, hogy teljesen leuralja az ő elméjüket olyannyira, hogy olyan abnormális, tehát tényleg persze egyértelmű, tehát megegyezhetünk abban, hogy az igazság az itt botrány, a test számára botrány, de az Úr Jézus nem csupán megbotránkoztatta az embereket, és ha meg is botránkoztatta, akkor mivel botránkoztatta meg? Hát azzal, hogy olyan dolgokat cselekedett, amiket senki más nem cselekedett, tehát betegeket gyógyított meg legkülönféle betegségből. De itt, ami történik, ez valami, nem tudom, nincsenek szavak erre. Ezt emberi szavakkal nem tudom illetni. Tényleg. Tehát nehezemre esik most is, hogy Levikét meg Krisztinát ne azonosítsam a szellemiséggel, amely leuralta őket. Sőt, még Ágnest is. Nekem az én dolgom az, hogy fohászkodjak érte, hogy az Úristen könyörüljön rajta. Legfőképp azért, mert neki is van egy gyermeke, ugye? Egy kislánya. Nem tudom, hogy lehet vele, hogy éheznek-e, vagy... Mert olyan durván kezdték ezt csinálni, hogy aki korábban örömmel még adott is, mert többen adtak pénzt, tényleg örömmel és jókedvel adtak nekik pénzt, hogy azért legyen ételre pénzük, hogyha már így döntöttek. Mert ezt senki nem irette. Tényleg többen azt gondoltuk, és azt hittük, hogy ez Istentől van az adok. És adtak pénzt. Neki küldtek pénzt, de végül már ott tartottak, hogy azt kérték, hogy mondjanak le a házukról, adják el a házukat, és annak a szállat küldjék el nekik meg ilyenek. Tehát olyan elmezavar történt, amiről nem is olvastam korábban. Hogy ennek mi lesz a vége? Nem tudom, fogalmam sincs. Vele mi lesz? Azt sem tudom, nem is érdekel különösebben. Lesz, ami lesz. Tudom, hogy Isten tökéletes. És a valóságos Isten folyamatosan érzékelteti az ő jelenlétét az ő gyermekeivel. Van nagy bizonságuk. Az ő gyermekei megosztják azt. Én is elmondom, hogy miket kapok, miket láthatok, mik történnek. Tehát nyilván ez a földi lét előbb-utóbb csak el fog múlni mindannyiunk számára. Ezt nem kell sietetni szerintem egyáltalán, sőt Isten szerint sem kell ezt sietetni, hanem akkor, amikor ő adja. Nem kell sietessük sem a mennybe menetelt, sem semmit, hanem egyszerűen csak azt kéne, legyünk engedelmesek, és legyünk hűségesek. És a mi igazságunk azért ne rugaszkodjon el az Úr Jézus szavától, aki azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak. De az én beszédeim soha el nem múlnak, sosem múlnak el. Ezt mondja Jézus, de amikor velük beszélgetik, akkor egyszerűen nem lehet a Bibliából semmit sem mondani, mert az a betű megöl, meg mit tudom én mi. Tehát amikor ő azt mondja, hogy Jézus azt mondta, akkor olyan azt nem Jézus mondta, hanem az Ágnes mondta. Tehát én nem hittem, biztos a pszichológusok, különböző szakemberek találkoztak ebben a jelenséggel, de én ilyennel nem találkoztam. Ilyennel most én nem találkoztam. Hogy egy ember így bekötözön valakinek az elméjébe. Persze engem is vádolnak folyamatosan azzal, hogy én manipulálom az embereket, de hát ott van minden teljesen nyilvános, teljesen nyílt, meg lehet hallgatni, hogy én miről beszélek. Hogy én magamhoz hívom-e az embereket, vagy pedig egyszerűen csak elmondom, hogy mit ad a mindenható Isten. És a gyümölcs ugye az mutatja, hogy akik hallották a kiáltó szót, azok szintén olvassák az írást és a Bibliát, és kapnak megértéseket, kapnak álmokat, tehát személyes vezetetést, és én személyesen jóformán senkivel nem találkozok. Nagyon ritkán szoktam találkozni emberekkel. Amikor Isten megadja azt a békességet, hogy találkozunk, akkor Egy-két barátommal ritkán összefutunk. Tényleg ritkán. Mit tudom én, havonta egyszer, hogyha van ilyen. Egyszer-kétszer maximum, hogyha úgy van. Na, ezek vannak. Éreztem, hogy fontos ezt is elmondjam. Ha valaki úgy érzi az én beszédemből, hogy az ő ellenségük vagyok, akkor Isten könyörüljön rajta, hogy ne legyek az. Én nem szeretnék az ellenség lenni senkinek. Hogyha ők engemet, úgymond a barátaim úgymond elhagynak, vagy még van néhány barátom, akik ugye ezen az úton vannak, ők is azt mondják, hogy nincsen szükség arra, hogy engemet halljanak, vagy tőlem el kell távolodjanak, akkor ezt bárki megteheti. Mondtam ezt Ledikének is, hogyha úgy érzi, hogy az Úristen őt arra hívja, hogy tovább lépjen, mit tudom én, elmenjen külföldre, vagy bárhova, vagy mit tudom én, emberekkel beszél az utcán, vagy akár hajtalanokkal, vagy kódusokkal, vagy bárhova, én ennek örvendek. Nincsen semmi gond, tehát nem muszáj mindenki azt csinálni, amit én csinálok. Csak akkor valósuljon meg az, hogy akkor tényleg benne az ő életében megmutatkozik a mindenható Isten, hogy ő tényleg azt a munkát végzi, és örömmel teszi, önzetlenül, nem pénzért, hanem jókedvvel. Szeretetből végzi ezt a munkát, azt a szolgálatot, de nem ez történt, hanem egy brutális pszichózis történt, elmezavar történt, elmebaj történt. Amit ember nem tud gyógyítani, ezt szeretném mondani, ezt ember nem fogja gyógyítani. Hogyha meg fogja gyógyulni ez a két gyermek, akkor az Isten dicsősége, kívánom, hogy gyógyuljanak meg, és mondják el, nyugodtan engemet, bármit mondanak rólam, akármit, teljesen mindegy, nem érdekel. A lényeg az, hogy gyógyuljanak meg, és mondják el, hogy mi történt, hogy történt. Hogy hátha azáltal még mások is megszabadulhatnak a hasonló állapotokból, amivel belekerültek. Eszembe jut az Úr Jézusnak a szava, aki azt mondja, hogy ha valaki az igazságot megismerte. Tehát elmondom a példabeszédet. Azt mondja, hogy ha a tisztátalan lélek, ha kimegy a házból, víz nélküli helyeken jár és nyugalmat nem talál, és akkor visszamegy a házába, ahol volt ő korábban, és akkor a házát kisöpörve, felékesítve találja, és akkor maga mellé vesz 7 másik lelket, rosszabbakat, mint ő, és bemennek abba a házba. És annak a háznak rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az első állapota. Annak a jelentése az, hogyha valaki megismerte az igazságot, és megkapta azt a kegyelmet Istentől, hogy volt személyes kapcsolata, személyes vezetetése, megtanítatása Istentől, és azt ő elhagyja bármiért, vagy bárkiért, emberekért, ugye, akkor rosszabb lesz az ő állapota, mint amilyen volt korábban. És ez megtörtént. Ez megtörtént, sajnos. Én bízom abban, hogy ez nem végleges. És kívánom, hogy az Úristen engem segítsen, hogy tudjam azt cselekedni, ami a helyes, ami az én részem, azt lépjen meg, csináljam meg, amit kell csináljak. És mutassa meg, legyen békességem, tudjam békességgel megcselekedni azt, amivel ő engemet megbíz. És kívánom teljes szívemből ennek a két gyermeknek, hogy jöjjön visszahozzuk a józanság lelke, a szabadság lelke, és annak a nőnek is, aki ebbe az állapotba vitte őket, hogy ő is gyógyuljon meg, és a kislánya ne kerüljön rossz állapotba. Ugyanis egy kedves bizonságtevő egy olyan álmot látott, amiben ugye az Ágnes, tehát szó szerint, hogy Ágnesről van szó. Amúgy egy másik Ágnes van az álomban, de maga a történet ugye teljes mértékben talál. De a nevet így adta mindenható Isten, hogy legyen nyilvánvaló. Mert ez a hölgy nem tudja, hogy a vala másik valakivel mi a helyzet. Azt sem tudja, hogy hol vannak. Tehát egyértelmű, hogy nem tud róluk. Tehát a történet az erről szól. Tehát a Jónás Tamás című felvétel arról az álomról szól. Isten megmutatta, hogy az a Jónás Tamás, az a lelkület, az a szellemiség, ami leuralta Isten néme gyermekét, bizonságtevőket, a Jónás Tamás lelkülete, akinek ugye a felesége Ágnes. Pontosan ez történt. Ebben az esetben, hogy a férfi, ugye mint Jónás Tamás, el van bújva, és az Ágnes, ő azt csinál, amit akar. A férje elméjével, a gyermekét is, gondolom, úgy neveli, hogy akarja. És ebben az álomban pedig azt látta ez a kedves bizonságtevő, hogy az Ágnes altatta az ő beteg kislányát, altatta az ő beteg kislányát. Úgy gondolom, hogy ezért is fontos. Aki hallja ezt a felületet, nem tudja, kiről van szó. Aki hallja ezt a felületet, fohászkodni érte, értük, hogy a beteg kislány ne aludjon be, ne menjen tönkre az ő kis lelkecskéje. És az anyuka is gyógyuljon meg ebből, ebből az állapotból. Nem tudom, hogy korábban kezdve erről beszélek, nem tudom megítélni. Utólag most éreztem, hogy erről fontos beszélek. Korábban is érintőlegesen beszéltem, meg írtam, nem akartam neveket emlegetni egyértelműen. Lehet, hogy az én balgosságom, az én bűnöm, fogalmam sincs. Most ezt így elmondtam, és kívánom, hogy legyen meg Istennek az akarata. Adjon erőt mindannyiunknak, mindenkinek, hogy győztesként tudjunk kijönni ebből a dologból. Hisz most ugye tükör által homályosan látunk, én sem látom egészen pontosan, hogy mi miért történt. Tudom, hogy ez a szellemiséget beengedte, ugye a kedves barátom, nem csak ő, hanem én is valamilyen mértékben beengedtem. Tehát mondhatjuk azt, hogy akkor Ágnes a gonosz, nem. Itt arról van szó, hogy könnyű Marit tápba vinni, hogyha ő is akarja. Tehát be tud jönni úgymond a gonosz, de csak akkor, hogyha a ház ki van söpörve, és fel van ékesítve, és üres. Tehát, hogyha a ház nincsen megtöltve, ugye ebben a példabeszédben, a szívünk nincsen megtöltve az igazsággal, az élőisten szavával, akkor könnyen be tud jönni, úgymond a kísértő. És felfordulás csinál a házban. Tehát ez nem egy emberről szól, ez a történet nem egy gonosz emberről szól, hanem én azt kívánom, hogy mindenki lássa meg az ő szerepét ebben a történetben, hogyha vannak még hasonló dolgok, sztorik Magyarországon, vagy bárhol, ahol hallják ezt a felvételt, mindenki ismerje magára, lássa meg, hogy miben van, vizsgálja meg az ő szituációját, és fohászkodjon az ő Istenhez, hogyha netán személyi kultuszban van, ha velem szemben is valaki személyi kultuszban van, az fordul az Atyához, az Úr Jézushoz, és tényleg kapjon Isten általi vezetetést, mert én ma vagyok, holnap nem vagyok. Aki a kiáltozóra támaszkodik, többször elmondta, az ember nincsen biztonságban. A biztonság az, amikor az ember hallja az ő teremtőjét, kapja ugye a mindennapi kenyeret, ahogy mondja az Úr Jézus, és azáltal van neki van bátorsága, van józansága a fejében, van vigasztalása, van reménysége, és van bizalma. Ezeket mondhattam el a kedves barátom testvéről, Krisztináról, és hát kívánom, hogy a magasságos Isten fordítsa mindannyiunk lelkiépülésére. Aki hívást érez arra, hogy fohászkodjon, tud őszintén imádkozni, tegye meg, és kívánom, hogy ha most nem is tudunk örömködni, meg ünnepelni ezekben az órákban, akkor adja meg az mi Atyánk, hogy majd az utolsó órában teljes békességgel tudjunk hálát adni az életünkért. Az Úr Jézus nem azt mondja, hogy boldogok, akik nevetnek, kacagnak, és úgy hiszik, hogy minden rendben, hanem azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak. Aki tud sírni, és látja nyomorút, annak az embernek, az az ember tudja, hogy szüksége van Isten irgalmára, és meg is kapja azt. Boldogok, akik sírnak, mert Isten megvigasztalja őket, letörli az ő könnyeiket. Sírni nem szégyen. Ha szükség van, akkor éppen, akkor sírunk. Akkor sírunk, és kívánjuk, hogy Isten vigasztaljon meg minket, és ne mi vigasztaljuk meg egymást hamis vigasztalással. Ennyi. Isten kegyelmezzen nekünk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.